Lapozzunk a Bibliánkban a római levélhez, az első fejezethez, és ott is a 14-es verset keressük meg. Római levél, első rész, 14-től a 17-es versig terjedő szakaszt olvassuk, helyeteken ülve kövessétek, tehát Róma 1, 14-től 17-ig. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak, írja Pál apostol, egyaránt adósa vagyok. Ezért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalmaz minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilakoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Amen. Eddig Isten drága igéje. Hogy látjátok, a ige tanulmánynak ezt a címet adtam, hogy kövess és ne pusztán utánozz. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a Pál apostolnak a hozzáállását, az evangéliumi megértését és azokat az igéket, amelyeket most megnézünk, ebből a szemléletmódból fogjuk tudni kiaknázni és magunkévá tenni, hogyha megértjük, mi a különbség a követés és a majmolás között, a követés és az utánzás között, gyakorlat és bibliai értelemben. Pár szót szeretnék arról is szólni, hogy mit jelent példaképeket választani, és hogyan működik az életünkben ez a példaképpel való kapcsolat biblikusan is helyesen. No, hát azt mondja, ugye Pál apostol a korintusi levélben, 11. rész első versben, hogy legyetek követőim, amint én ugye a Krisztus követem. Ezt ugye többször hallottuk már, Bibliát olvasó emberek, talán többször találkoztunk is ezzel az igazsággal. Tehát nehezen értjük meg Pál hozzáállását, ha nem tárjuk föl, nem szembesülünk azzal a motivációval, és a belső hajtó erővel, ami Pál lelkéből, szellemjéből áradt, és amit aztán egyébként látunk majd az életének példájából, tehát ahogy ez megjelenik, megnyilvánul az életében, hozzáállásában és lelkes odaszánásában. Na most a Pál apostolnak csak ezt a hozzáállását, a rendkívüli munkabírását, az áldozatkészségét, a sok-sok utazást, a rengeteg tehernek a felvállását szemléljük, akkor ez számunkra oly távolivá kezd válni, hogy azt mondjuk, hogy nagy többségünknek esélyünk sincs arra, hogy hát olyanok legyünk, mint Pál. Tehát innentől kezdve akkor a Pál apostol által adott felszólítást, hogy legyetek követőim, miképpen én követem a Krisztust, azt meghagyjuk néhány különlegesen elhívott személynek, akik esetleg alulról néhány kilométer távolságból képesek megközelíteni Pál apostolt. Ilyen volt Billy Graham, na, tehát Billy Graham hosszú életet kapott, ha esetleg rövidebb életet kapunk, még annyi esélyünk sem lesz, mint neki. Na, de hát nyilvánvalóan ez nem igaz. Mert ha igaz lenne, akkor nem lenne benne a Bibliában. Csak lehet, hogy nem jól értjük, amit Pál apostol mond. És hogyha ezt megértjük, hogy ő hogyan is érti a követés kérdését, akkor jobban fogjuk érteni a gondolatait is, és sokkal inkább közel érezzük magunkhoz, amit az evangéliumról a 16-17. Versben ő elénk tár. A követni kifejezés egyébként mímelni, és a mimika kifejezésünk is ebből a görög szóból származik. Jelenti egyébként, ha picit közelítünk a saját magunk számára fontos értelmezéshez, hogy nem fizikai értelemben követ valakit, hanem a személyisége, lénye olyan erősen hat rá, hogy belső ösztönzést érez arra, hogy tudatosan, vagy tudat alatt példaként utánozza a viselkedését, hanglejtését, mimikáját, stb. Tehát ez a mímelés kifejezés. Nagyjából ugye ezt jelenti, hogy tudatosan, tudat alatt elkezdünk valakihez hasonlítani. Úgy kezdünk beszélni, úgy kezdünk gesztikulálni, gyerekek esetleg utánozik ezek a szülőket óvatlanul, vagy akit én szemlélek, nézek, elkezdek hasonlóképpen viselkedni, mint ő. Pál azonban egy picit más értelemben használja, és ennek a görög kifejezése van egy másik értelme is, amit ő sokkal inkább ért itt a követés kifejezésen, a követés szón, hogy Krisztus rá személyesen olyan hatást gyakorolt, annyira lenyűgözte, a szívében ragadta meg, hogy belső késztetést érzett az Úr követésére. Nem arra, hogy mechanikusan másolja azt, amit Jézus tett, hanem hogy Krisztus lelkületét, hozzáállását tekintse példának, és ez szerint a példa szerint éljen. Ezt még majd részletesebben megnézik. Amit tapasztalt, hogy veletett az Úr, igyekezett tovább is adni másoknak. Pál nem olyan kőről beszél, amelyet ha a vízben tartasz egy percig, két óráig, száz évig, majd kiveszed onnan, teljesen mindegy, mennyi időt töltött a vízben, megszárad, és már semmi nem látszik arról a kövön, hogy hol is volt. Pál apostol sokkal inkább olyan lelkületről beszél, mint a szivacs, amely magába szívja a közeget, amiben él, amiben mozog, akivel kapcsolódik, és amikor a szivacsot kiveszed a vízből, és összenyomod, akkor folyik belőle az a víz, amiben benne volt. Tehát sokkal inkább egy ilyen szivacs lelkületről beszél Pál apostol, amikor a követésre próbál hívni bennünket is. Enélkül a belső meggyőződés nélkül, és a személyes szívbéli megragadottság nélkül maximum vallásos utánzók lennénk. Majmolnánk, mímelnénk a kereszténységet. Vallásos módon utánoznánk valakit, valaki keresztény példaképeket, vagy magát Jézus Krisztus, de nem lenne igazán szívbéli valóság ez. És valljuk be őszintén, az utánzás az nagyon fárasztó. Nagyon elfárasztja az embert. Mert mindig valamilyen fegyelmezettség útján magadat kontrollálni kell, hogy valami olyasmit csinálj, aki nem te vagy. Még a meggyőződésből fakadó cselekvésben részese vagy annak. Tehát te vagy az az ember, aki azt teszed. Te magad cselekszed azt úgy és azért, mert belülről vagy meggyőződve, bensődben vagy megérintve. És hatása van rád az a személy, akit követni szeretnél. Akkor ezen gondolkodtam a kettő közötti különbséget, egy ilyen lenkerekes autó és az atomreaktor közötti különbséggel próbáltam szemléltetni magam számára. Ugye talán láttatok ilyen lenkerekes autót, ami és elengeded, és akkor megy, majd megáll. Vagy vannak olyan lenkerekes autók is, amiket be kell nyomni a kis figurát a tetején, és akkor utána gurul az autó mindaddig, amíg a lendület tart. Na, ez az utánzás. Hogy mindaddig csinálja, amíg a hatás tart. Tehát amíg, és ha kikerül abból a hatásból, mint a kő, a vízből, akkor már megszűnik azt cselekedni, és teljesen más kép, más életet él. Ugye, ezek az emberek szokták azt mondani, hogy számukra a gyülekezeti ajtó az egy csoda ajtó, varázsajtó. Belépnek az ajtón, állítatos pofa, glória, szenteskedés. Valaki felkiált, hogy jaj! És akkor kilépnek az ajtón, akkor teljesen megváltoznak. Számukra a gyülekezeti ajtó egy csodakapu, ilyen varázsajtó. Elváltoztatja őket. Természetszerűleg nagyon fárasztó az ilyen embernek a gyülekezetben lenni. A keresztény közösségben tartózkodni elfárasztja. Mert állandóan viselkednie kell. Olyan dolgot kell csinálnia, aki ő nem. Valójában nem ő maga. Nem önmaga. A hívő élet azonban sokkal inkább hasonlít egy atomreaktorhoz, amely külső hatásra beindul az energiatermelés, És aztán a természete az anyagnak, amiben elindult ez a fajta energiatermelés, magasodás, hogy folytatódik. Amíg elindult, folytatódik. Ez mindaddig, ami külső hatásra, ezt le nem állítják. Természetesen tudom, hogy a kép sántít, mert előbb-utóbb a tüzelőanyag ebben is kimerül, ezért mégsem teljesen tökéletes képez, de mégis hasonlít ahhoz, amikor a Szentlélek által születik valaki meg, és a Szentlélektől, a szellemében kap Istentől benyomást, megérintést, megszületik, és a Szentlélek elindít benne Isten igéje által egy új életet. És aztán az új élet, mint egy természetszerűleg elkezd fejlődni, haladni előre, változni, élő az életét a Szentlélek hatására. Nem pedig úgy, mint egy ellenkerekes autó. Újjászületett szellemében, tehát a szellem, Szent Szellem által az új élet kezdődik el. Kudarcra van ítélve az, aki példaképet válaszol magának, másolni akarja a viselkedését, mimikáját, habitusát, beszédét, tehetségét, ahelyett, hogy tanulna tőle, felismerve, megértve, mi adja a benső hajtóerőt az életében, mi motiválja, honnan veszi az erőt, stb. De szoktam mondani, ne azt keres, hogy mit tud, hanem azt keres, és azt kérdez, hogy jutott hozzá. Ne ugyanolyan akar lenni, mint a példaképed, hanem azt próbáld megérteni, mitől vált azzá példaképed, ami számodra példa. Neked is el kell menned a forrásig, ha hasonlítani akarsz példaképedre, és nem pusztán másolni szeretnéd, ugyanazt akarva tenni, mint ő. Nagyon sok kudarc éri a keresztény embereket, mert másolni akarnak másokat. Tehát embereket tekintenek példának, és utánozni akarják őket. És csalódnak, mert lehet, hogy nem kapták azt, nem úgy kapták, nem olyan elhívásuk van, nincsen az a képességük, nincsen olyan kegyelmi ajándékuk, és sorolhatnám, és akkor hajótörés szenvednek, ők úgy gondolják a hitben, mert azt mondják, nekem ez nem működik. Olyan fájdalmas volt, valakitől hallottam egyszer egy gyülekezetben, hogy én nem tudok úgy élni, mint ti. És akkor rájöttem, hogy az ember folyamatosan utánozni akart valakiket a gyülekezetbe. Nem a forráshoz ment, hanem tetszett neki. A lelkülete talán egy-két embernek, a hozzáállás, a viselkedése, élete. És megpróbálta azt az életet élni, amit ő él. És így elvesztette a sajátját. Hát persze, hogy kiábrándult. Mert én nem tudom azt az életet élni, amit te élsz. De nem is akarja az Isten. És hadd mondjam neked, azt se akarja az Isten, hogy olyan életet élj, mint én. Nem akarja Isten, hogy olyan legyél, mint én. Nem, Istennek nem a tervébe benne, hogy te olyan legyél, mint Pál apostol. De még az se, hogy te legyél Jézus Krisztus. Tehát ne tegyél magadnak olyan mércéket fel az életedbe, ami nem az Istentől van, hanem emberi kitaláció. El kell mennünk tehát a forrásig. Pál soha nem gondolta, hogy ő valaha is Krisztussá válhat. De mindazt, amit Krisztus példájából megragadta őt, beépült a mindennapi életébe. És így egyre inkább kibontakozhatott az a személy, amilyennek Isten megálmodta az apostolt, és ugyanez igaz rád is, hogyha megragad a Krisztus példája, és beépül az életedben benső meggyőződésből fakadóan, akkor egyre inkább elváltozunk azzá az emberré, amivé Isten megálmodott bennünket. Egyre inkább hasonlítani kezdünk arra, amilyennek a teremtésünknél fogva az Isten elképzelt bennünket. Egyedinek. Pál élete folyamán egyre inkább hasonlóvá vált, hasonlított Krisztusra, de nem akart soha Krisztussá válni. Ő maradt személyiségének, elhívásának, képességének, stb. Egyediségében. Elhagyta azt, ami akadálya volt annak, hogy életében kibontakozzon az Isten terve, és ezzel itt odaszánta magát mindarra, ami által megélhette Isten akaratát az életében. Pár nem akart a más életét élni. Nem is kérte senkitől, hogy őt kövessék úgy, hogy az ő életet élje bárki is. És amikor az evangélium buzgóságáról olvasunk Pál apostolnál, akkor ne azt tanuljuk meg tőle, hogy ő mennyit fáradozott, hanem milyen volt a szíve. És miért volt olyan a szíve Pál apostolnak? És azon gondolok, hogy hogy tudnék ilyen szívre szert tenni? Hogy tudna az én szívem is így lelkesedni Jézusért? Mint egy evangélista mondtam már nektek, én nagyon megragadott, a dicsérő csoportban énekeltek, és nem a miénkről van szó, természetesen megint elmondom, csak ez nagyon nagy hatása volt rám. És akkor azt mondta az evangélista, legalább csináljátok már úgy, mintha újjászülettetek volna. Lenne bennetek valami kis élet. De egyébként komolyan mondom, hogyha néha megnéznék bennünket, vagy megnéznék a saját videónkat, akkor mi látszik rajtunk? Pál apostolt úgy írják le, egy úti beszámolóban olvasunk róla, a Biblián kívüli forrás, hogy görbeorú, kicsit pupos, alacsony, vézna ember, akinek a szónoki képességei sem voltak, teljesen nehezen lehet érteni, túl körülményesen fogalmazott, ez Péter is mondja róla. Tehát ugye nem lehet azt mondani, hogy Adonis volt. Ilyen mai ilyen macsó, vagy ilyen címlapsztár. Értitek? Akinek a fotóit közé lehet tenni bármikén magazinban, mint reklám arc. Tehát ez nem volt, ráadásul még gyengén is látott, mert valószínűleg szegényt, mikor jól megverték, meg megkövezték, akkor valószínűleg látása megsérült, és már mikor aláírt leveleket, akkor jó nagybetűket tudott aláírni, hogy mert nem látott, és általában diktálta a leveleit, nem azért nem tudott írni, olvasni, hanem mert hát nem látta a betűket, a kis betűket, és akkor segítség kellett neki, leírja a leveleit, és ezért diktálta a leveleit. Tehát nem lusta volt megírni a leveleket, hanem tudta, fizikailag képtelen volt rá. Tehát Pál apostol ebből a szempontból ugye nem volt egy olimpiai bajnok, aki ilyen példaként lehetne elé, hogy hát ez nagyon jó, olyan jó parfüme van, és jól öltözködik, jó stílusa, és hát én Pál apostol szeretnék lenni. Tehát mai értelemben ilyen szempontból Pál segített nem lenne példa. A mai értékrend szerint. De ha te igazán helyes értékrenddel bírsz, akkor nagyon szeretnél hasonlítani Pál apostolhoz. Nagyon szeretnéd megérteni, hogy ennek a kis embernek, ennek kis görbeorú zsidó embernek mi mozgatta a szívét? Hogy volt ez képes? Még azon keresztül is, hogy rengeteg csalódás éri. Sokszor visszautasítják. Hogy volt ez képes azt mondani, Isten eleje az evangélium? És én nem szégyellem az evangéliumot. Kész vagyok prédikálni ebben a nagy múltú városba, a nagy öntelt egoista városba, Rómába is. Oda is oda megyek. Lesz, ami lesz. Hogy? Hogy van az, hogy megverik egyik helyen, megy a másikra? És nem hagyja abba. Halálra kövezik, feltámad, visszamegy. Mondja a hívőknek, itt vagyok, élek. Ráhel, Rebeka, Noé, stb. Itt vagyok. És azt mondják, megbátorodtak. Megbátorodtak. Biztos nem a sebek miatt, ami rajta volt, hanem a szíve ennek az embernek bátorító volt. A lelkülete volt bátorító. És ehhez nekünk vissza kell menni a forrásához, hogy miért, mitől lett az ember ilyen. Ez az apostol azt mondja, hogy van egy adóssága. Méghozzá az evangélium szempontjából van adóssága. Azt mondja, hogy görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok, ezért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Ugye azért ez nem kis pályás dolog ám, tehát mondom, Róma volt a világ közepe, művelt város, gazdag város, tudomány, retorika, rengeteg szónok, szónoki képesség, művészetek, töménytelen mennyiségben és koncentráltan, színház, ugye a görög-római kultúra importálta a görög kultúrát is, és nyilván volt egy latin kultúra is ott. Tehát egy nagyon művelt világ volt, és ugye császár székhelye volt, istenségek székhelye volt, ez emellett Róma. És azt mondja, kész vagyok. Tehát ez nem egy ilyen hogy is mondjam, ilyen sikerorientált gondolkodásmód. Sokan vannak, na, akkor megyek. Tehát ő ugye nem a Circus Maximusba hívták prédikálni, hogy gyere már pár, lesz egy nagy rendezvény. Összén fél Róma, és akkor te leszel a díszvendég. Tehát sőt, ellenkezőleg, ugye tudjuk, hogy majd később ugye börtönviseltként kerül oda Rómába, és tesz bizonyságot Jézus Krisztusról. Mégis ez volt a szívében. Pál tehát adósságnak tartja, vagy adósságnak mondja az evangéliumot. Mit tanulhatunk ebből? Megint ugye Pál szívéről értekezünk. Tehát mi mozgatta Pált? Milyen megértés volt benne? Mi az, amit ebből mi tanulhatunk? Mi az, ami a mi megértésünk is lehet? Nem csak Pálé, abból, ahogy ő látta a világot, és ahogy ő vette a Krisztust. Mit tanulhatunk ebből? Ugye adósságot kétféleképpen lehet szerezni. Az egyik ugye kölcsön kérek tőled 1000 forintot, és mondom, jövő héten megadom. És nem tudom, megadni elkerülek. És akkor mondhatok, ez adósod vagyok, mert nem adtam meg neked az adósságot. Vagy kitöröm az ablakot, vagy gyerekem kitöri az ablakodat, és azt mondom, hogy megcsináltatom az ablakodat, kifizetem neked a számlát, ezért, mivel kárt okoztam neked, adósoddá lettem. Ugye ez egyik adós. De van egy másik adósság is. Az adósság pedig azt jelenti, Attila idead nekem 2000 forintot, hogy Juditnak vigyen már el, ha találkozok vele. Ezért én Juditnak adósa vagyok. De nem azzal, ami az enyém, hanem azzal, amit rám bízott Attila. Na ebben az értelemben volt adós Pál apostol. Tehát nem abban, hogy bárkinek tartozott volna az, hogy ő beszéljen neki, vagy a csicskája lett volna bárkinek, akinek beszélt Pál. Nagyon méltóságteljes ember volt egyébként a szellemében. Tehát megvolt a méltósága, a krisztusi méltósága. Ő nem egy lúzer volt, egy szerencsétlen. A Gerált megverték, mit csináljon, így járt. Hát már a hívő lett, nem ért máshoz. Hát már most maradt hívő. És akkor hát már csak csinálja, majd csak meghalok egyszer. És akkor majd a mennyországban jó lesz. De most ezt elszenvedem. Ezen túl kell lenni. Nem ez a lúzer mentalitás volt benne, hanem azt mondta, kaptam valamit, ami a tiétek. Ami rám van bízva, méghozzá mindenható egyik az örök Isten bízta rám. Maga az Úr Jézus bízta rám. Ez meg az evangélium. És azért bízta rám, azt mondja, hogy ne elvigyem hozzátok. És mindaddig, amíg nem osztott, nem vittem el neked, addig én adósod vagyok. Mert neked szól az evangélium, meg neked. És mindazoknak, akik nincsenek itt. Na ez az, amit megtanulhatunk Pál apostoltól. Hogy van egy adósságunk az emberek felé. Mert valamit a Krisztus ránk bízott. Ez pedig az evangélium. És azért bízta, nem azért bízta rám, jól tartsuk melegen, vagy tegyük be a fagyasztóba, ott nem romlik meg. Vagy sokáig eltart. Azért bízta ránk az Úr Jézus, mert van az evangéliumnak, a ránk bízott evangéliumnak címzetje. Méghozzá sok elveszett lélek, az mind címzetje annak az evangéliumnak, amit odaadott neked az Úr Jézus, hogy vidd el neki. És mindaddig, amíg nem visszük el az evangéliumot a címzetteknek, adósaik vagyunk. Amíg át nem adtuk. Na, hogy értékeli az ajándékot, és hogy nem, az már nem a mi dolgunk. Ez nem befolyásolja azt, hogy én kaptam egy kincset, rám bízott kincset, és az kincse neki vagy sem, az nem érdekes. Az én dolgom, hogy amit rám bíztak, és neked küldték, azt odaadjam. Mert addig adósod vagyok, ami nem adtam neked oda. Azért ez egy érdekes szemléletmód, nem? Lehet, hogy még ilyen kicsi keresztényi szemléletmód? És nem annyira cuki keresztényi szemléletmód? Hanem ilyen pálapostolos keresztényi szemléletmód. Hó, krisztusi szemléletmódja az életnek. A tesszalonikai gyülekezetnek Pál pontosan ír erről is. Ugye itt van több ige hely is kivetítve, amelyben szintén ugyanezt erősíti meg az apostol. Egy Tesszalonika 2:4-et olvasom. Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívüket vizsgáló Istennek. Látod Pál lelkületét? Hogy mi az, ami a szem előtt van? Isten bízta rám, tetszik nekik, nem tetszik, akkor is Isten bízta rám, hogy átadjam, független attól, mit mondanak rá. Tehát az adósság és annak teljesítése független attól, hogy milyen háttérrel rendelkeznek azok, akiknek át kell adnunk, ugye mond görögöt, műveltet, barbárt és tudatlant, ezt a két párt alkalmazza az apostol. Független milyen háttérrel érkeznek azok, akiknek át kell adni a ránk bízott kincset, azaz az örömhírt. Nem számít, hogy esetleg maguk bölcsességétől felfuhalkodottak, fanyalogva hallgatják-e, vagy a tudatlanok cinikus és gúnyolódó arroganciával utasítják el azt. A ránk bízott drága kincset át kell adni a címzeteknek. Péter így fogalmazza ezt meg az 1 Péter 2.6.8-ban. Ezért áll az írásban, íme leteszek a Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. A hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, ugye a zsidók vezetői, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ugye ez a viszonyulás és a következménye. Nekünk hívőknek ez az üzenet, az evangélium drága kincs. És mindazoknak drága kincsé válik, akik hitre jutnak. Andrea, kincs neked az evangélium? Halleluja, mindig így volt? Nem bizony, hát nekem se. De mikor hitre jutottunk, és csak az evangélium által juthattunk hitre, mert valaki kész volt átadni nekünk ezt a kincset, ami rá volt bízva, számunkra is kincs lett. Honnan tudjam én, hogy kinek lesz kincs? Amíg nem adom át? Amíg nem kézbesítem? Honnan tudhatom, hogy ez a másik ember fanyalog, gúnyolódik, vagy örül neki? Döntsem el én, mert úgy gondolom, hogy neki nem tetszik. Ja, és mindenkinek a szívét ismerem, tudom. Által az ég Isten vagyok? Vagy kis Isten vagyok? Hát nem. Vagy ma nem kell neki. Honnan tudom, hogy holnap se? Felmerült át a kérdés bennünk, hogy ez az adósság érvényesen minden keresztényre a maga környezetében. Ha és amennyiben az evangélium eljutott hozzánk, tehát a címzettek mi voltunk, és átvettük, befogadtuk, és vannak még olyanok a környezetünkben, vagy akár távoli vidékeken, akikhez még nem jutott el, bizony adósaik vagyunk. Hogy továbbadjuk számukra. Amennyiben elhallgatjuk az örömhírt, meglopjuk őket azzal, amit nekünk is küldött Jézus Krisztus. Az örömhír továbbadása tehát nekünk, akik Krisztust követjük, nem egy opció, hanem a kötelességünk. Úgymond adósságunk azok felé, akik még nem ismerik, nem hallották. Ne szégyeljük hát. És erre mondja Pál, hogy nektek is kész vagyok hirdetni. Miért? Mert adósodok vagyok, akik Rómában vagytok. Érdekes a következő gondolat. Nem szégyellem, azt mondja az evangéliumot. Egyesek azt mondják, hogy ilyen retorikai túlzás ellentéte hangsúlyozni egy igazságot, tehát büszke vagyok rá, litotésznek nevezik ezt, de mindegy, retorikailag, de hát szerintem ez nem így van. Tehát már nem költői túlzásnak mondja, hogy nem szégyellem, mert igenis kísértés volt neki, hogy elhallgassa. Csodálkozol rajta? Te csodálkozol rajta, hogy Pál apostol küzdött azzal, hogy most tegye megint magát ki valamilyen atrocitásnak? Persze, hogy nem. Persze, hogy kísértése volt, hogy befogja a száját, hogy elég volt. Hogy már most elegem van belőlük. A Názáreti Jézus azt mondja, meddig szenvedlek még titeket? Hitetlenek. Hát Jézusnak is elege volt az emberekből, ettől függetlenül lemondott róluk? Hát nem mondott le róluk. Örült neki, hogy ilyen hitetlenek? Nem örült neki. Pár se örült annak, hogy megverték, kigunyolták, városról-városra üldözték. Nem örült ennek. Ezért komoly kísértés volt neki, hogy szégyelje az evangéliumot, elhallgassa. És abban a korban ugye egy zsidó rabbinak a legnagyobb bűnözőként való kereszthalála, prédikálása, hogy kivégezték a leggonoszabb bűnözők kivégzési módszerével, aztán meg azt hirdetni, hogy feltámadt és él, és aki hisz benne, az nem hal meg sosem öröki, hát az egy skandalum volt. Ez egy őrültség volt. Hát az egy kész ciki volt. Hogy ezt követed? Egy bűnözőt? Normális vagy? Örök élet? Na de nem mindenki volt így. Sokan voltak, akik így reagáltak. De mindig olvassuk a Bibliába. De voltak néhányan. Hogy oda mentek hozzá. Pál, hiszünk. Nem tudom, mi történt velem, de amikor prédikáltál, hit támadt a szívemben. És azt mondja, hogy elkezdték követni. És keresték a társaságát. És akkor azt mondja Pál, ó, Uram, halleluja, hogy nem hallgattam a sok százra. Hogy megtaláljam a keveset. Tehát nyilván nem költői túlzás volt Pál, ez a mondat, hogy kísértés számára, hogy szégyelli, hogy szégyelje, de eldöntötte, oda szánta magát. Nem. Nem enged a kísértésnek. És nem fogja be a száját. És nem fogja meglopni az embereket. Hanem ami neki küldetett, azt odaadja. A korintusi gyülekezetbe Aténból utazott át Pál apostol, egy gyülekezet, de hogy volt a gyülekezet? Hát volt egy ókori, sokféle bűntől bűzlő város. Ráadásul egy több százezes város volt. Emlékeim szerint 600-es város volt. 200 000 szabad ember szolgált, 400 000 rabszolga. Nagyjából ilyen volt a klíma. És nem volt gyülekezet, persze. Pál ugye Aténban, az Areopagit, tehát ez az Atén demokráciának volt egy szervezeti egysége, az Areopagoszon gyűltek össze, az Areopagiták, ugye képviselők voltak, és akkor azok beidézik őt, és akkor nagy görög bölcsek voltak, és akkor ott ment az észosztás. Pál szépen, mert ugye nem volt kis piskóta, tehát azért tudta, mi az ábra. Tehát ugye elmondta nekik, hogy és mint ti hogy hisztek, mit hisztek, mit állítotok ki az utcáitokon, stb. És akkor elkezdte hirdetni Krisztus, és akkor a feltámadásról kezdett beszélni nekik. Hát azzal, amit megeszünk, amit megfogunk, az létezik, amit látunk. Hát meg egy pár görög isten, de hát az olyan lesz, amit mi mondunk. Hát kell egy kicsit, akkor ennek, annak, akkor szerelem kell, akkor van ez is, meg az is. Kicsit lopni kell, akkor arra is van istenünk. Hát mindenre megvan nekünk, megoldottuk a biznisznek, annak is van istene. Zeus meg egyébként is, hát most nehogy már, hát én is vagyok olyan jó, mint Zeus, aki mindenhol hagy egy-két gyereket össze-vissza. Na most érted? Az isteneik ilyenek voltak. És amikor azt mondja a Pál, hogy van egy Isten, aki eljött a földre, hogy meg szenvedjen a bűnökért, meghalt és feltámadt, az kivertenek a biztosítékot. De ott is voltak néhányan. Akik követték Pált. Miért? Mert hit támadt a szívükbe. Átvették az ajándékot, és az ajándék, az evangélium megtörte az életükben a sötétséget. És hitre jutottak. Innen megy másik szuperhelyre, Korintusba. 600-es város. Pál megy sétálgat néhány munkatársával, tehát csepp a tengerbe, értitek? Hogy lesz így gyülekezet? Hogy? És akkor azt mondja az apostol, amikor ír a korintusi gyülekezetnek a lelkiállapotáról, hogy mi volt az, ami mozgott benne az 1 Korintus 2-től, mert úgy határoztam, tehát nagyon olyan el kellett határozza magát Pál apostol, hogy én nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról is, mint megfeszítetről. Annak ellenére kiröhögtek emiatt Aténban. Hogy ő meghalt és feltámadt. És én azt mondja magam részéről, erőtlenség és félelem között, nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Tehát egyszerűen nem volt egyszerű ott lenni, és egyáltalán bátorságot venni, hogy prédikáljak. Pál apostolnak a lelki vívódásai. Beszédem és igehirdetésem ebből kifolyólag egyébként, nem emberi bölcsességen, és annak megejtő szavain hangzott hozzátok, hanem a Szent Szellem bizonyító erejével. És azt mondja, ez eredményezte azt, hogy a hitetek nem emberek bölcsességén nyugszik, hanem az Isten mindenható erején. Mert ti, mikor prédikáltam, azt mondja nektek, ti soha nem tudtatok volna megtérni az én filozófiámtól, az én személyiségemnek a karizmájától. Mert tudjátok, egy kultúrában, amikor valaki a személyiségének karizmája által olyanokról beszél, ami tetszik a hallgatóknak, egy stadiont is össze tud beszélni. Ha megfelelő retorikai képessége van, és megmondja neked, hogy tudsz sikeres lenni a kapcsolataidban, tutira, 5 pontba, a sportcsarnok el lesz. És akkor villog, csillog, jön a fény, reflektor, Armani, minden van, és mindenki hajbókol, elájulva. Miért? Mert azt mondja nekik, amit hallani szeretnének. Ami tetszik nekik. Hát ezzel könnyű összetarhálni egy nagy társaságot. Csak Pál nem olyan dolgot prédikált, ami tetszeni fog nekik, hanem szembesítette őket az evangélium valóságával, ami szembesítette az elveszett bűnös állapotukkal. És ez felháborított sokakat. Az önigaz embert, ez felháborítja. Micsoda, én miatt, az én bűneim miatt halt meg a názáti Jézus Krisztus? Ilyen kínokat kellett átélni, és szenvedni, én miattam? Hát én nem vagyok olyan rossz. Ezt vállalta fel Pál apostol egy önigaz görög világban. Hát ezért félt ő annyira. Mert nem meghamisított üzenetet. Nem az emberek fülét csiklandozta, meg a lelkiismeretét balzsamozta, hanem tiszta világosan adta át azt az üzenetet, amit kapott, hamisítatlanul. Jézus, az Úr Jézus maga is tudta, hogy nagy kísértés lesz a keresztényeknek, hogy sumákoljanak. És ilyen-olyan hivatkozásokkal ne adják át az üzenetet. Mert hát nem vagyok evangélista, meg én nem tudok kapcsolatot építeni. Meg én ilyen személyiség vagyok. Meg én olyan vagyok, de nem vagyok olyan, mint az. De olyan vagyok, mint ez. Tudjátok, hát kinek mi a kis modulja? Nem tudom, ezért, nem tudom, azért. Ilyen helyzet vagyok, olyan helyzet vagyok. Én így dolgozok, én úgy dolgozok. Hát mindenkinek megvan a maga kis bozótja. Ádám óta bozótgyárosok vagyunk. Szerintem ebből meg lehetne élni. Ha ilyen klasszikus bozótokat gyártanán keresztényeknek. Mindenkinek meg van a kis bozótja. És akkor Isten kérdezi, hol vagy, ember? Hol vagy? Ha itt vagyok a bozótom mögött. Mi a te bozótod? Sok gyerekem van, kicsik. Te bozótod? Ó, nekem rengeteg lehet dolgozni. És a te bozótod micsoda? Ó, én nem tudok beszélni. És te bozótod miatt? Nem tudok kapcsolatot építeni. És te bozótod? És a színes világ. Hát, itt van a Kánán, kérem. Itt a sok színűség. Így van. Mit beszél ez a lelkipásztor, hogy egyenruhát vegyünk föl? Nem kell egyenruhát felvenned. Szó nincs róla. Nem kell másnak lenni, nem kell kifordulni magadból. De hogy nálad is ott van az evangélium, amivel adós vagy, az biztos. Hogy te hogy add át, és te hogy oszd meg. Ezt én nem tudom neked megmondani. Ne úgy csináld, ahogy én. Mert nekem 3 perc kell. És az már sok. Abban benne van a döntése hívás is. Majd később elmondok egy bizonyságtételt, de nem videóra. Ez csak nektek? Új, de durva marketing fogás! Lenne, ha ezért csináltam volna. Vagy mégis? Na oké. Tehát Jézus tudta, hogy a lelkünk megcsal bennünket. És tisztában volt azzal, hogy lesznek idők, és általában az idők olyanok, hogy a tiszta evangélium soha nem népszerű. És igazán azok sem népszerűek, akik az evangéliumot prédikálják és hirdetik. Ezért mondja Jézus, mert ha valaki szégyel engem, és nagyon kemény, és az én beszédeimet, de Jézus, én nem szégyellem, és a beszédét, az Úr Jézus tudta, akkor 1-2 bozót kiütve, ezt már nem gyártjuk, ez már nem működik, és beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt mondja. Azt az emberfiai szégyelni fogja, amikor eljön dicsőségében szent, a szent angyalokkal. És Pál Krisztushoz hasonlóan buzítja Timóteust, a fiatal szolgáltatót, akinek elég komoly feladatot kellett ellátni az efézusi gyülekezet lelkipásztori szolgálatában. Ezt írja neki. 2 Timóteus 1.8-tól. Ott van az ige. Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Tehát ne a magad erejéből, Isten ereje által. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, meg belső hajtóerő. Azért nem szégyellem, mert én tudom, kiben hiszek. Tudom, hova tartok. Tudom, ki az én megbízom. És ő engem soha nem hagy el. És meg vagyok győződve, ez a másik hajtóerő, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra, amikor megállok nála. Tehát osztom, de megmarad nálam. Tehát én vettem az evangéliumot, nekem az itt van. Hogy elfogadják, vagy nem a többiek, és lesz-e náluk is, az már az ő dolguk. De ez a kincs, ez itt van az én életemben, az evangélium drága kincse. Miért is nem szégyelte az evangéliumot Pál apostol, egy pakisztáni házi közösséget látok hátul a képen, és egy arabul írt Bibliát emelnek néhányan. Kaptak egy új szövetséget. Pakisztán nem a legkellemesebb hely az evangélium hirdetésére, sőt, ugye ott halállal jár, ha és a saját családja öli meg, aki keresztény lett, 97% a Pakisztánnak egyébként muszlim vallású. Tehát ők pedig nem szeretik a keresztényeket, vagy meg őszintén sem egyéb idegen vallásokat a kereszténység mellett. Miért is nem szégyelte Pál apostol az evangéliumot? Miért is nem szégyellik pakisztáni hívők az evangéliumot? Annak ellenére nem szégyellik, hogy holnap lehet meghalnak miatt. Hát a saját apja öli meg a fiatal lányt. Mert szégyelli, hogy elhagyta az ő kegyetlen Istenét. És az Istennek azzal áldoz, megöl a gyerekét. Milyen Isten az ilyen? Ja, hát Jézus is, atya is megölte Jézust, de feltámadt. És Jézusnak meghalnia nem azért kellett, mert az atya kegyetlen volt, hanem mert mi voltunk ennyire bűnösök. És nem volt más megoldás, hogy megmentsen bennünk. 16-17-es versekben olvastuk, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilakoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Egy rövid gondolat csak az elsőként zsidóknak, de görögöknek is kijelentése ebből. Itt nem arról van szó, hogy csak a zsidóké lenne az evangélium, és arról sem sincs szó, hogy csak a görögöké. Itt arra utal Pál apostol, és ezt gyakorolta is, ahol volt zsidóknak zsinagógája, először neki hirdette az evangéliumot egyébként, hogy Isten, mint mondtam már, a római levél megértésében szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy Pál apostol zsidó ember volt. Zsidó rabbi volt, és így tért meg. És Istennek a természetét is ismernünk kell. Isten igazságos, igaz és hűséges. A hűsége pedig a szövetségi hűségben nyilvánul meg, azaz ő az ószövetségi választott népéről soha nem feledkezett meg. Ezért mondja az ilyesmi, elsőként zsidóknak, tehát Isten azt mondja, a zsidókért is elküldtem fiamat Jézus Krisztust. Elsőként őértük küldtem, mert az ők az én ószövetségi választott népem, a próféta nép, akiknek kellett volna prédikálni a nemzetek között. Az új népem, a választott népem, az új szövetségetemben már zsidók és görögök közül egyaránt Krisztusban vannak. A keresztény nép, Isten választott népe az új szövetségben. A Krisztusban hívők közössége, független attól, hogy zsidók vagy görögök. És, de nincs üdvösség senki másban, sem zsidónak, sem görögnek, azaz zsidónak és nem zsidónak, csak is Jézus Krisztus a Messiás által, aki az életét adta mi bűnös életünkért, hogyha hiszünk ő benne, el ne veszünk, hanem örök életünk legyen, és bennünk legyen feltámadása által az élő reménység az örök életre nézve. A Pizidiai Antiókiában szolgálnak Pál apostol és Barnabás. A 13. rész 44. versétől olvassuk a történetet, ahol irítség támad a zsidókban, mert látják, hogy összejön az egész város, hogy hallgassák Pált meg Barnabást, és irigyek lesznek rá. Hát sokkal többen hallgatják Pált, mint amennyi eljönnek a zsinagógába. És akkor azt mondja, ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta, először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Elvittük az ajándékot, de elutasítjátok. Most akkor megyünk azokhoz, akik elfogadják. Tehát az első dolog, amiért hirdette Pál apostol, és nem szégyelt az evangéliumot, mert adósa volt az embereknek. Ezt kifejtettük bőven az előzőekben. A második dolog, amiért nem szégyelte Pál apostol az evangéliumot, mert Isten üdvözítő erejének tapasztalta azt meg. Azaz személyesen átélte az Isten bűnbocsátó kegyelmét, és életváltoztató hatalmát, hogy egy vallásos őrületben űzött emberből egy megszabadított embert formált az Isten evangéliuma, és megszabadított őt a gyűlölettől, a fékezetlen haragtól, hogy azzal üldözte a keresztényeket. És így lett a Pál fordulásnak részese Pál apostol. Ő személyesen megtapasztalta az Isten üdvözítő hatalmát és erejét. Dynamis kifejezés áll, dinamit ugye szavunk ebből fakad. Csodatévő erő, szabadító erő, amely benne van az evangéliumban. És ugye kell meggyújtani a dinamitot meg, befogadni az evangéliumot, akkor ott felrobbantja dolgokat. És azokat az erősségeket, amik az embert megkötik a lelkében, generációs átok, rossz szokások, beidegződések, vétkes, bűnös magatartás minták, megtörik, és elindul egy új élet, amelyben a Krisztus kezd kimunkálódni, kiábrázolódni a személy életében egyen-egyenként, más és más módon, de értékrendjében, krisztusi módon. Tehát személyes tapasztalata volt, hogy megszabadult ebből az állapotból. És ebből fakadt az ő meggyőződése, és a hite az Isten ereje által, amelyet így fogalmaz az 1 Korintus 1.21-től, mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által mentse meg, üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók ját kívánnak, mutasd meg a hatalmat, görögök pedig bölcsességet keresnek, milyen új filozófiáról beszélünk. És mi pedig azt mondja, megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak. És az elhíváltan egyben van zárva a új szövetségben. Zsidóknak és görögöknek egyaránt az Istennek ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. A mi küldetésünk is tehát ugyanaz, mint amit Pál apostolnál látunk, hogy hirdessük az embereknek, hogy van szabadulás a bűn és a halál és a sátán hatalmából, és meggyőződéssel adjuk tovább számukra az evangélium szabadító erejét. Higgyünk az ige hirdetésben. Higgyünk az evangéliumban, mert ahol nyitott szívre talál az evangélium, ott szabadulást fog hozni az emberek életében. Amen. És a harmadik dolog, ami miatt nem szégyeli az evangéliumot, mert Isten igazsága, azaz megigazító ereje is egyben az evangélium. Miközben személyesen megtapasztaljuk, és Pál is megtapasztalta az evangéliumnak a szabadító erejét, és amikor nyitott szívvel fogadja valaki, szintén átéli ezt, és az egyik az örök Isten kinyilakoztatja számára Krisztust, kinyilakoztás azt jelenti, hogy elvenni a leplet előle, megértése juttatni, tehát felismerni, megérteni, hogy kicsoda a Krisztus, és milyen szeretettel szerel bennünket az Isten. Felismeri ennek fényében a saját elveszett bűnös állapotát, azt bevallja, megvallja, abból megtér, Isten új életet ad neki, és átéli azt, hogy Isten igazsága által elfogadja őt az Isten Krisztusban, mint igaznak, helyre állítottnak a Krisztus vére által. Tehát Isten maga teszi, és ebben ez van ebben a kijelentésben, hogy Pál mond az Isten igazságában, a megigazítás is benne van, ebben az van benne, hogy Isten maga teszi igazzá maga számára az embert. Jézus Krisztusban. És erre aztán vannak igéik, a Róma 10:17, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéd által. Ugye Galata 3:5-től a 7-ig, tehát az, aki a lelket adja nektek, hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt hatalmas erőkkel. Így van megírva, Ábrám hit az Istennek, és az Isten őt igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai. És akkor Habakuk prófétát is idézi itt, Pál apostol egyébként Galata 3:11-ben is ezt teszi, ugye az igaz ember pedig hite által él, vagy hitből él, mind a kettő igaz egyébként, mert hitből igazulunk meg, és hit által maradunk meg. Tehát mind a két fordítás igaz egyébként. És azt mondja, hitből hitbe megy az evangélium, ennek két értelme, az Isten hűséges, ezért hihetünk, másik pedig a meggyőződésből fakadó ígéretés, amikor hitre talál a másik embernél, az hoz majd új életet az evangélium által. Ez is jelentő ott az ige szakasz. És akkor ezt írtam ide le, hogy üzenete lényege tehát, hogy az egy igaz Isten igazságának Krisztusban szerzett érvényt, megbüntette a bűnt Krisztus testében, Róma 8:3, így kínálta fel a lehetőséget az evangélium által, hogy aki Krisztusban hisz, bűnbocsánatot nyerjen általa, és megigazítassék Isten által, azaz igaznak nyilvánítassék a Krisztusban vetett hit útján. Tehát ez Isten teszi, Isten cselekszi, Isten műveli az emberrel, tehát a szentségnél ezt már megfogalmaztuk, és utolsó diám, türelmeteket megköszönve, összegezzük. John Stott 3 dolgot emel ki ennek az ige szakasznak a lényegére rámutatva. Azt mondja a Pál apostol, ugye Károliban így van, köteles vagyok. Aztán azt is mondja, hogy kész vagyok. És azt is mondja, hogy nem szégyellem, hogy az evangéliumot hirdessem. El tudjuk olvasni együtt? Köteles vagyok, kész vagyok, nem szégyellem, hogy hirdessem az evangéliumot. Legyen így. Amen.